Kedves gyerekek, először nektek szeretnék néhány szót a Bibliából szólni, de mindenek előtt, mielőtt ezt tenném, szeretném, hogyha azt végig gondolnátok, hogy ti szoktatok-e gyakran sírni. Ti sírtok gyakran, és hogyha sírtok és szomorúak vagytok, akkor miért vagytok szomorúak? Gondoljatok erre, hogy miért szoktatok sírni. Én azt hiszem, hogy minden gyerekkel előfordul elég sokszor, hogy sír a gyermek. Akartál? Így van. Elesünk, fáj valami. Így van, pontosan, igen. Így van, valaki bánt bennünket, pontosan. Így van, valaki bánt bennünket, vagy elesünk, megütjük magunkat. Tehát fájdalom ér bennünket, ugye akkor nagyon gyakran sírunk. De a következő kérdés az, hogy gondolkodjatok el azon, hogy láttátok-e már a szüleiteket sírni? Anyut vagy aput láttátok-e már sírni? Én biztos vagyok benne, hogy láttátok sírni, de lehet, hogy nem láttátok még. Igen, látom, hogy láttátok őket sírni. Igen, mindenki látta már, majdnem mindenki látta a szüleit sírni. Hadd mondjam, nagyon-nagyon fájó dolog. Nem tudom, hogy ti hogy élitek azt meg, amikor azt látjátok, letehetitek a kezeteket, mert látom, hogy láttátok mindannyian, hogy anyu apu sír időnként. De amikor látjátok aput vagy anyut sírni, akkor mi jut eszetekbe, hogy miért sír apu vagy anyu? Nyilván nem tudjátok az okát, hogy miért sír, de az ember azt érzi, hogy az valami nagyon-nagyon komoly dolog. Ott valami nagyon-nagyon-nagyon nagy szomorúságnak kell lenni, hogyha anyu vagy apu sír. De a következőt szeretném még megkérdezni tőletek, és nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e már, hogy szerintetek Jézus a földi életében sírte valaha? Szerintetek Jézus, amikor itt járt a földi életében, szerintetek valaha sírte? Mit olvasunk Jézusról? Hogyha találkozott egy olyan bácsival, nénivel, vagy olyan gyerekkel, amelyik nagyon sírt, Jézus mit mondott azonnal annak a gyereknek, vagy felnőttnek? Mit mondott? Hogy vigasztalta a síró embert? Azt mondta neki, hogy ne sírj, ugye? Jézus mindig azt mondta, olvassuk az igében. És ez a Jézus, aki mindig azt mondta, hogy ne sírj, ez a Jézus vajon sírte a földi életében? A Biblia azt mondja, hogy igen, sírt. Sírt Jézus. Sírt. A Biblia többször is megemlíti, hogy sír Jézus, és az egyik alkalommal pontosan azért, amit ti is említettetek, hogy azt látta, hogy valakinek nagyon fáj valami. Három testvér volt, és az egyik meghalt, és ott maradt két nőtestvér, a férfi testvér meghalt, és olyan szomorúságban volt ez a család, hogy ez a fájdalom, ez a mérhetetlen fájdalom Jézusnak a szívét áthatotta, és Jézus sírt ott a sírnál, amikor látta, hogy milyen szomorúak azok, akik gyászolják az elhunytat. De Jézus máskor is sírt. A Biblia azt mondja, hogy Jézus akkor is sírt, például Jeruzsálem, azok az emberek, akik ott laktak Jeruzsálemben, akik nem fogadták el Jézust, visszautasították Jézust, és Jézus tudta, hogy néhány nap múlva keresztre feszítik őt. És Jézus akkor is sírt. De Jézus nem azért sírt, mert ő neki majd meg kell halni, és fájdalmakat fog átélni, hanem Jézus azért sírt, mert siratta azokat az embereket, akik a rossz úton mennek, a rossz úton haladnak, elvetik őt, és tudta Jézus, hogy mi lesz a következménye annak, hogy rosszul viselkednek, rosszul döntenek, sőt, meg is ölik őt. Látta, hogy ennek az lesz a következménye, hogy néhány évtized múlva az egész város el fog pusztulni, látta a szenvedésüket, az éhséget, a nyomorúságot, hogy fel fogják majd a rómaiak gyújtani az egész várost, ők szenvedni fognak, nagyon sokan meg fognak halni, Jézus látta ezt előre. És ugye ez annak a következménye, hogy nem fogadják el őt, a rossz cselekedetük következménye. Sőt, Jézus azt is látta, hogy végérvényesen nem nyerhetik el az örök életet, nem üdvözülhetnek, mert rosszul viselkedtek, rosszul döntöttek, helytelenül cselekedtek ebben az életben. Jézus ekkor is sírt. És hadd kérdezzem meg, szerintetek Jézus most is sír? Jézus most is szomorú fenn a mennyben? Isten szomorú lehet fenn a mennyben? Ahol csupa boldogság, öröm van ott szomorúság? Bizony, hogy van szomorúság. Igen, tudom, te is azt akarod mondani, van szomorúság a mennyben. És miért van szomorúság? Azért van mi miattunk. Így van. Tehát, hogyha a gyermek vagy a felnőtt rosszul viselkedik, csúnyán beszél, nem úgy viselkedik, ahogy az Isten azt elmondja nekünk, akkor az Isten szomorú. Jézus sír. Miért? Azért, mert azt látja, hogy ha az a gyermek vagy az a felnőtt nem fog megváltozni, akkor nagyon rossz lesz annak a következménye. És Jézus sír akkor, hogyha ha mi rosszak vagyunk. De ugyanakkor az Isten akkor is szomorú, és velünk együtt szomorkodik, és sajnál bennünket, ha bennünket valami fájdalom ér. Tehát ha titeket valami nagyon nagy fájdalom ér, Jézus együtt érez veletek, és ő neki is fáj, ami nekünk fáj. Mert az ige azt mondja, a Biblia azt tanítja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Jézus azt mondja, hogy igen, ő együtt érez velünk, sajnál bennünket. És ezzel azt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk. Ti szoktatok sajnálkozni a másik felet, hogyha egy másik gyerek sír, ti sírtok vele? Vagy ha a másik örül, örültök vele? Jaj, de örülök, hogy így viselkedtek. Valóban, hogyha a másik szomorú, akkor figyeljetek oda, hogy miért is lehet az szomorú, és próbáljátok megvigasztalni. És ha a másik örül, akkor örüljetek vele együtt. És legfőképpen próbáljatok úgy viselkedni, hogy ne okozzatok fájdalmat senkinek, és úgy viselkedjünk, gyerekek, felnőttek egyaránt, hogy Jézusnak ne kelljen szomorkodnia miattunk, hanem örömet tudjunk neki azzal szerezni, hogy jók vagyunk, és azt cselekesszük, amit ő mondott. Igen, így van. És az is nagyon nagy fájdalom volt. Így van, így van. Igen, akkor mehettek a helyetekre, igen.
És van egy olyan mondás, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk.
Jaj, nagyon szép. Köszönöm szépen. Így van, valóban nagyon-nagyon ideülő mondás volt, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Az Úr ezt akarja, hogy valóban így viselkedjünk egymással szemben. Kedves gyülekezet, már körülbelül egy éve van, hogy itt ezen a helyen egyszer beszéltünk Péterről, Péternek a tagadásáról. Beszéltünk arról, hogy Jézus hogy próbálta Pétert visszatartani attól, hogy megtagadja őt. Láttuk azt, hogy azon a bizonyos estén, a tagadás előtti pár órában Jézus 5 ízben próbálta Pétert visszatartani a tagadástól. 5 párbeszédet olvasunk a Bibliában, ami Jézus és Péter között zajlik, és láttuk ezeknek a mélységét, a komolyságát. Jézus milyen módon akarta visszatartani Pétert ettől a szörnyű cselekedetétől, de Jézus nem tudta ezt megtenni, mert Péter magabízó volt, és megtagadta Jézust. Most szeretném a történetet tovább gondolni, és szeretném, hogyha az ezt követő eseményekről beszélnénk a Biblia alapján, és a kiinduló igénk Máté evangélium a 26. fejezetének a 75. verse. Azt olvassuk a Bibliában, Máté evangélium a 26. fejezet 75. versében, hogy amikor Péter esküdözve és átkozódva tagadta meg Jézust, és azt mondta, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt, hiszen Jézus ugye azt mondta, hogy mielőtt megszólal a kakas, 3-szor fogsz engem megtagadni, és valóban be is következett, Péter megtagadja 3-szor Jézust, és utána megszólal a kakas, és utána a 75. versben ezt olvassuk, hogy megemlékezett Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta néki, mielőtt a kakas szólana, 3-szor megtagadsz engem, és utána olvassuk azt, amiről a mai délelőtt folyamán szeretnék szólni, hogy kimenvén onnan keservesen sírt. Erről szeretnék a mai délelőtt folyamán közösen, szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. A Biblia azt mondja, hogy Péter a tagadása után kiment onnan, ahol volt, ahol a kihallgatás történt, és keservesen sírt. De szeretnék abból kiindulni, Jézusnak abból a szavából kiindulni, amit akkor mondott, mielőtt megtagadta őt Péter, és megpróbálta Jézus visszatartani Pétert a tagadástól. Emlékszünk rá, mi volt az egyik pár beszéd? Jézus azt mondja Péternek, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. De hadd kérdezzem meg, Jézus csak ennyit mondott Péternek, vagy mondott még valamit? Emlékszünk, hogy hogy folytatódik? Te azért idővel megtérvén a te atyád fiaid erősítsed. Két gondolatot mondott Jézus Péternek. Először figyelmeztette, igen, jön a hatalmas rostálás, utána mondta, nyíltan is megmondta, te meg fogsz engem tagadni, de utána Jézus azt mondja, hogy te idővel meg fogsz térni, és utána azt mondja, a te atyád fiaidat majd erősíteni fogod. Szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy hogy is történt ez a megtérés. Péternek mikor történt ez a megtérése, amiről Jézus előre beszélt, amit a magabízó Péter elfogadni nem tudott. Sem azt, hogy neki megtérése van szüksége, sem azt, hogy ő meg fogja tagadni Jézust. De ez a megtérése, ez az igazi megtérése Péternek, mert hadd mondjam, ő valamilyen szinten megtért volt, hiszen ő szerette Jézust, követte ebben a földi életben, tanítványa volt, buzgott Jézusért a szeretetében, de igazi megtérésen kellett neki keresztül menni, és ez mikor és hogy következett be? Szeretnék a bizonyságtételek harmadik kötetének a 416. oldaláról egy rövid részletet felolvasni. Péter megtagadta a fájdalmak férfiát, mikor megaláztatásának óráján félelem fogta el. Később azonban megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből megalázkodott, és újra átadta magát üdvözítőjének. Könnyekkel teli szemmel visszament a Gecsemáné kert magányába, és ott borult arcra, ahol üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verejtéket sajtolt ki pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, mikor eszébe jutott, hogy átaludta az időt, mikor Jézus könyörgött a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, és a bűnbánat könnyei öntözték a földet, amire alig pár órája Isten szeretett fiának verejték cseppjei hullottak. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, hogy milyen lehetett Péternek, milyen érzés lehetett Péternek. Milyen érzés lehetett az, hogy megtagadja Jézust, és amikor találkozik Péter szeme Jézusnak a tekintetével ott a tagadás után, akkor Péter mit olvasott ki Jézusnak a szeméből? Péter pontosan látta azt, hogy Jézusnak milyen fájdalmat okozott. Nem a haragot látta Jézus szemében, nem a bosszúállást látta Jézus szemében, nem az elkeseredést látta, az önsajnálatot Jézus szemében, hanem látta azt, hogy neki mérhetetlenül fáj Jézusnak, amit a legkedvesebb tanítványa vele tesz, és ugyanakkor látta azt a szánalmat Jézus szemében, hogy Pétert magát is szánja azért, amit tett. És amikor Péter igazából a tudatára ébredt annak, hogy milyen fájdalmat okozott Jézusnak azzal, amit tett, és hogy ő valójában tulajdonképpen milyen cselekedetet is hajtott végre ezzel, hogy Jézust megtagadta, akkor azt olvassuk, hogy Péter keservesen sírt, keservesen sírt. Visszament a kertbe, ahol alig néhány órája aludt, mert nem értette meg Jézusnak a szenvedését, és itt a mérhetetlen szívfájdalma közepette bekövetkezett az, amiről Jézus előre beszélt, hogy te meg fogsz térni. Azt olvassuk a következő mondat itt ebben a könyvben, amit az előbb olvastam. Péter megtért emberként távozott a kertből. Péter megtért emberként távozott a kertből. De egy igét szeretnék olvasni Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verséből, és arra szeretnék rávilágítani, amit egyértelműen olvasunk ebben az igében, de ez az ige egyértelműen meg is fogalmazza ezt a törvényszerűséget, miből fakadt Péternek a megtérése? Mi előzte meg Péter igazi megtérését? A sírása. A keserves sírása. Péter sírásából igazi megtérés született. És nézzük meg, azt mondja a Prédikátor könyve 7. fejezet 33. verse, jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Ha azt a kérdést tettem volna most az előbb fel, mielőtt olvassuk az igét, hogy mi mit szeretünk jobban, sírni vagy nevetni, akkor mit mondanánk? Hát persze, hogy nevetni. Hát ki ne szeretne jobban nevetni? Mennyivel jobb jókedvűnek lenni nevetni? De a Biblia valamit mond. A Biblia azt mondja, hogy ember, gondold végig azt, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által lesz jobbá a szív. Miért? Azért, mert az ember, amikor szomorúságban van, kiváltképpen a bűnei felett való szomorúságban, akkor ebből igazi megtérést tud fakadni. Amikor az ember szomorúságban van, akkor kit keres? A hívő ember kifelé fordul. De hadd mondjam, a nem hívő ember is. Amikor nagyon nagy bajban van, kit hív segítségül? Akit nem is ismer esetleg, de mégis valahol ott van a szívében, hogy Istenem, könyörülj rajtam, Istenem, segíts. A hívő ember pedig kiváltképpen. És milyen gyakran van az, hogy amikor nevetünk, amikor minden jól megy, elfeledkezünk az Istenről. De amikor szomorúság, fájdalom ér bennünket, akkor fordulunk az Istenhez. És az Isten nagyon sokszor ekkor tud csak rajtunk könyörülni. Nem a nevetésben, a jókedvben, amikor elfelejtjük. Ami nem azt jelenti, hogy ő nem akarja, hogy mi jókedvűek legyünk, de azt akarja, hogy a mi igazi jókedvünk és nevetésünk az igazi megtérés után következzen be. A Biblia azt mondja, jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Igen, Péternek a szíve jobbá lett a sírás az igazi szomorúság után. Pál apostol azt mondja a korintusi belieknek, a korintusi második levél 7. fejezetének a 10. versében, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Igen, azt mondja, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Álljunk meg itt, mert itt tovább folytatja az ige, és azt mondja, itt most már nem csak azt mondja, hogy a szomorúságból jobbá lesz a szív, hanem azt mondja, hogy az Isten szerint való megszomorodásból. Tehát már itt is különbséget tesz, hogy nem csak egyszerűen a szomorúság, hanem az Isten szerint való megszomorodásból igazi megtérés tud fakadni. És álljunk meg itt egy pillanatra. Az Isten hogy próbál bennünket igazi sírásra elvezetni, de bocsánat, mielőtt még ezt tovább folytattam, ezt a gondolatot, Péter miért sírt többek között? Ugye azért is sírt, mert ugye, amit az előbb említettünk, hogy rádöbbent arra, hogy ő mit tett, milyen fájdalmat okozott Jézusnak, de igazából mire döbbent rá, hogy ő tulajdonképpen milyen ember. Teljesen összetört, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. Felismerte, hogy nem az, akinek gondolta magát. És itt szeretném folytatni az előbb elkezdett gondolatmenetet, hogy az Isten, nem tudom, hogy ti végig gondoltátok-e, hogy hányféle módon próbál bennünket rádöbbenteni arra, hogy mi milyenek vagyunk. Hány módon próbál bennünket igazi sírásra késztetni? Legelőször az ige azt mondja, hogy az Isten magán a Biblián keresztül, az igén keresztül akar bennünket igazi sírásra késztetni, mert tükröt tart a Bibliában elénk, hogy ember ilyen vagy. Ez van benned, ez van benned. Nézz bele a tükörbe, és sírjál, hogy milyen vagy. De milyen gyakran nem törünk össze, amikor látjuk az igében magunkat. Nem törünk nagyon sokszor össze. Akkor az Isten mit próbál meg? Az Isten megpróbál fenyítéket alkalmazni az életünkben, nehéz helyzetet, megpróbáltatást, hogy ezáltal közeledjünk hozzá, és akkor tudjon rávilágítani a mi bűneinkre, hogy igazából megtérjünk. Milyen szomorú, hogy sokszor ez sem használ. Akkor utána az Isten mit próbál? Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már ezen az élethelyzeten, hogy az Isten nagyon sokszor azt engedi meg az életünkben, hogy egy másik embert lássunk lelepleződni, lássuk a cselekedetét a szörnyű mi voltában, egy embernek a szörnyű bukását lássuk magunk előtt. Lássuk, hogy mire képes egy ember, milyen szörnyű dolgot cselekedett. De amikor mi ezt látjuk egy másik ember életében, hogy a bűn felszínre tört benne, és nyilvánvaló lett, és szörnyű bűnt követett el, akkor mi hogy vagyunk általában az ilyen helyzettel? Megszóljuk azt az embert, ugye azt mondjuk, hogy mi ilyet soha nem követnénk el, és elhatárolódunk tőle, és a többi, és a többi. de milyen gyakran nem veszük észre, hogy az Isten az irgalmából ezáltal, az eset által is tükröt tart elénk. Ember, ebből a bűnből, amit te most megítéltél a másikban, mert ő tényleg nyilvánvalóan lelepleződött, te tanultál. Nincs ebből a bűnből valami pici parányi a te életedben? Ha van, ugyanígy fogsz járni, mint ez a másik ember, akit most megvetettél. Van benned ugyanez? Ha van, akkor iszonyodj el magadtól, ne a másik embertől. A másik embert szánd, magadtól iszonyodjál el, és térjél meg igazából. De hadd mondjam, mi ezen sem szoktunk elgondolkozni nagyon gyakran. Sokszor ez sem vezet megtérése bennünket. És ezek után az Isten sokszor megengedi azt, hogy mi valóban lelepleződjünk önmagunk és mások előtt. Hatalmas bűnbe essünk, nyilvánvaló bűnbe essünk. És sokszor az Isten csak ekkor tud bennünket megszólítani. Na de itt álljunk meg egy pillanatra annak az igének a hátterén, amit az előbb olvastunk. Azt mondta Pál apostol a korintusi levélben, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Hogyha az ember lelepleződik a bűne miatt, valami olyan dolgot tesz, amit tényleg kibukik belőle, felszínre tör, nem tudja magát tűrtőztetni, tartóztatni, és valóban kijön az emberből valami rossz, valami nagyon helytelen dolog, akkor az ember ugye kellemetlenül érzi magát, rosszul érezzük magunkat. És itt válik el a dolog most, hogy üdvösségre való megtérést szerezhet, vagy pedig másfajta szomorúságot. Miért? Voltatok-e már úgy az életben, hogy valami kitört belőletek, felszínre tört? Akár egy nagyon goromba beszéd, egy nagyon csúnya viselkedés, valami úgy felszínre tört belőletek. Gondolom, hogy ez sokunkkal előfordult. Ilyenkor az emberben automatikusan milyen gondolat jelenik meg? Ki látta, ki hallotta? Volt-e szemtanúja, volt-e fültanúja a jelenetnek? Hallott-e másik is, valaki is, hogy esetleg így beszéltem a családomban valakivel, vagy így viselkedtem, van-e más tanúja a dolognak? És milyen sokszor kellemetlen, hogy ez történik, kínosan érezzük magunkat, de legkínosabban attól érezzük magunkat, hogy most más mit fog ehhez szólni, most az is megtudta, meg ez is megtudta. Hadd mondjam, hogyha bennünket, amikor így lelepleződünk, az foglalkoztat, hogy most az emberek közül ki tudta meg, és ki előtt kínos és kellemetlen, hogy én milyen vagyok, az nem fog igazi üdvösségre való szomorúságot szerezni. De ha én lelepleződöm, igazából felszínre tör belőlem, hogy én milyen vagyok, és azon sírok, összetörök, és nem azt nézem, hogy most az én tekintélyem csorbult a másik előtt, most a másik mit fog szólni ahhoz, hanem igazából azon török össze, hogy Istenem, én milyen ember is vagyok valójában, a Biblia azt mondja, hogy igen, ez az, ami megbánhatatlan és üdvösségre való megszomorodást jelent az ember életében. És Péter életében ez történt. Péternek az fájt a legjobban, hogy Jézusnak mit okozott, és az fájt a legjobban, hogy ő tulajdonképpen milyen ember is valójában. De nézzük meg, és ezzel szeretnék a hátralevő időben foglalkozni, hogy Péternek az igazi sírása, az igazi megtérése mit eredményezett az életében, milyen gyümölcsöket termett. Mindenekelőtt az apostolok történetéből szeretnék egy mondatot olvasni, a 352. oldalról a következőt olvasom. Ugye Jézus azt mondja Péternek, amit az előbb is már említettünk, hogy te idővel megtérvén a te atyát, fiaidat erősítsed. És utána azt olvassuk, erre a munkára Pétert saját bűne, szenvedése és bűnbánata készítette elő. Péter nem volt alkalmas a szolgálatra, amelyre Jézus bízni akarta őt, amíg össze nem tört igazából. A bűne következtében vált alkalmassá arra, hogy az legyen, aki lett belőle. Jézus Péterre hatalmas szolgálatot, felelősséget akart bízni. Nem tudom, hogy volt-e már bennetek valaha ilyen gondolat, hogy hát azért nem jobb egy hatalmas munkát, egy nagy megtisztelő szolgálatot olyan emberre bízni, akinek az életében nincsenek látványos bukások. Nem jobb? Hát hiszen annak az embernek hát azért mégiscsak azért a tekintélye csorbul, ugye? Tehát valami nagy bűnt elkövetett. Az Úr másképp gondolkodik. Az Úr másképp gondolkodik. Péter nem vissza akarta Jézus Pétert tartani a bukástól, nem akarta, hogy ez a nyilvános lelepleződés megkövetkezzen, de nem tudta visszatartani, és bekövetkezett. De hadd mondjam, ez nem gátolta meg az isteni tervet és az isteni célt. Péter ezután vált igazából alkalmassá a szolgálatra, és így tudta rábízni a nyáj legeltetését, a nyáj őrizését, ugye? Mert Jézus ezt a szolgálatot bízta Péterre. De ez csak bűnbánata, keserves sírása és igazi megtérése után tudta megtenni. Nézzük meg, Péter mit tanult meg ezen a szörnyű számára, szörnyű estén, ami az Isten kegyelméből a legáldásosabb fordulat volt az ő életében. Péter miután rájött, hogy minden önbizalma hiába való, megtanulta, hogy egyedül csak Isten hatalmában bízzon. Ekkor nyerte megbizatását, hogy Krisztus pásztoraként munkálkodjék. Mindaddig, amíg be nem látta saját gyengeségét, nem tudta felismerni, hogy a hívő teljesen Krisztustól függ. Csak a kísértés viharában eszmélt fel rá, hogy az ember csak akkor jár biztonságban, ha mit sem bízik saját erejében, hanem teljesen az üdvözítőre bízza életét. Mit tanult meg Péter? Hogy nem bízhat önmagában egy pillanat erejéig sem. Péter teljesen magában bízott, elhatározta, hogy ő ezt fogja tenni, meg azt fogja tenni, meg ilyen jó lesz, meg kitart Jézus mellett, megfogadta. Ő jó akart lenni. És mire kellett rájönnie? Hogy nem tud jónak lenni. Nem tud Isten szerint való cselekedeteket cselekedni. Nem tud kiállni a próbában, a nehéz helyzetben. Összetörik. Rádöbbent arra, hogy a saját maga ereje semmi, önmagában semmi jó nincs, egyes egyedül Krisztus az, aki neki segíteni tud a jó cselekvésében. És ebből fakadt Péter életében az igazi alázat. Szeretnék olvasni a Bibliából két igét, a 119. Zsoltárból, a 67. és a 71. verset a következőképpen. A 119. Zsoltár 67 és 71. verse a következőt mondja. Minek előtte megaláztattam, tévelyektem, most pedig vigyázok a te szódra. Jó nékem, hogy megaláztál azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. Igen, Péternek ez a helyzet mélyen megalázó helyzet volt, és eljutott az igazi alázatra. Összetört, eljutott az igazi alázatra. És a Zsoltár úr is azt mondja, hogy ezután megtanultam a te rendeléseidet, megtanultam a te utaidon járni, a te szódra figyelni. Igen, hadd mondjam, Péter is eljutott az igazi alázatra. De megint álljunk meg egy pillanatra, és miért hangsúlyozom, most már harmadszor mondtam körülbelül, hogy igazi alázatra jutott el Péter. Miért mondom, hogy igazi alázat? Hát az alázat önmagában nem elég szó. Miért kell ezzel a jelzővel ellátni, hogy igaz alázat? Szeretnék olvasni egy idézetet a Bizonyságtételek 7/A kötetéből, a 82. oldalról a következőképpen. Ez a rész arról szól, amikor Ézsaiás próféta az Isten dicsőségét szemlélve így kiáltott fel, hogy jaj, nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és bűnös vagyok, mert ugye a seregek urát látták az én szemeim. És ezek után a következőt olvasom, és innen szeretném ezeket a gondolatokat, amit az előbb megemlítettem, kicsit tovább mélyíteni, hogy mit jelent az, hogy igazi alázat. Ez nem az az erőltetett alázat és szolga lelkű önbírálat, amelynek közszemlére állítását sokan erénynek tartják. Erre a hamis alázatra a büszkeséggel és a maga nagyra tartásával teli szív késztet. Sokan vannak, akik szavaikkal lekicsinlik magukat, ám keserűen csalódnak, ha ez nem vált ki dicséretet és elismerő szavakat másokból. Álljunk meg itt ennél az idézetnél. Figyeljük meg, hányszor van az életben az, hogy hamis alázattal találkozunk, és magunk is hamisan vagyunk alázatosak. Elkezdünk esetleg a másik embernek arról beszélni, hogy jaj, én milyen nyomorult vagyok, semmit nem jól tudok ebben az életben elintézni, én mindig csak bukdásolok, ilyen nyomorult vagyok, minden cselekedetemnek a végeredménye csak rosszat tudok tenni. Miért mondunk sokszor ilyeneket? Miért mondunk? Mit várunk? Azt várjuk, hogy az a másik ember azt mondja, hogy á, dehogy vagy ilyen, dehogy is, te egészen más, dehogy vagy te ilyen. Nem ezt várjuk? Ezt várjuk. Ez az a hamis lelkű, szolga lelkű önbírálat, amelynek a közszemlére állítását sokan erénynek tartják. Mondok valamit, alázatoskodok, de közben belülről nem úgy gondolom, és várom, hogy a környezetem is megerősítsen, és az önbizalmamat egy kicsikét erősítse. És ezért mondom, hogy nekünk igazi alázatra kell eljutni, és az igazi alázat pedig nem más, mint hogy rájövök arra, amit Ézsaiás próféta így mond, csak kívülről idézem az igét, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen, tetőtől talpig csupa seb a test, tele van kelevénnyel, dagadással, amit ki nem nyomtak, nem is lágyítottak, hogy ilyen vagyok. Erre kell rájönni. Ez az igazi alázat. És nem emberektől várni azt, hogy át, de hogy vagy olyan, hanem igazából meglátni, hogy én ilyen vagyok, és az Istent kérni arra, hogy adjon erőt ahhoz, hogy én meg tudjak változni, mert nála van gyógyulás. De hadd mondjam, amíg az embernek minden büszkesége nem hull a porba, amíg nem látjuk meg azt, hogy igazából ilyenek vagyunk, addig az Isten nem tud rajtunk segíteni. Amíg az igazi alázatra nem jutunk el, addig nincs gyógyír a mi számunkra. Miért? Azért, mert az az ember, aki nem jön rá a saját gyengeségére, az soha nem fogja igazából az Isten erejét igényelni. Mert az az ember úgy gondolja, hogy igen, van bennem egy-két rossz vonás, de hát azért alapvetően nem vagyok olyan rossz. És azért magamra támaszkodom bizonyos helyzetekben, és bukás lesz az eredménye. Az embernek rá kell döbbenie arra, hogy az a jó, ami van bennünk, mert mindannyiunkban van jó, de honnan van? Csak is az Istentől. És én az Isten kezét egy pillanatra elengedem, abban a pillanatban a rossz fog győzedelmeskedni. Szeretnék egy igét olvasni Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt leveléből, a Korintus beliekhez írott levele, korintusi második levél, 12. fejezet, 9. és 10. versében. Nézzük meg, mit mond Pál apostol. Így olvasom. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit mond Pál apostol? Azt mondta neki az Úr, amikor találkozott vele a damaszkuszi úton, és könyörgött utána neki, ugye megvakult, utána visszanyerte a látását, és utána könyörgött Istennek, hogy gyógyítsa meg az ő betegségét. És mi volt a válasz? A válasz az volt, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Ugye Pálnak itt speciális volt a helyzete, most nem is térünk ki erre, csak a tanulságot szeretném levonni. Elég néked az én kegyelmem, ne gondold magad erősnek, lásd meg, mennyire gyenge vagy. Az az ember, hadd kérdezzem meg, ki tud segítséget kérni, ki tud igazából segítséget kérni, aki tudja, hogy nem tud megcsinálni valamit, és rá van utalva a másikra, a segítséget tud kérni. De ha tudom, hogy én magam is meg tudom csinálni, vagy azt hiszem, hogy meg tudom csinálni, akkor nem fogok segítséget kérni. Igen, az igazi sírásnak, az önmagunk felett való sírásnak egy áldott következménye, hogy megtanulunk segítséget kérni. Az erő forrásából merítünk erőt, mert rájövünk, hogy a mi erőnk csak erőtelenség. És azt mondja itt az ige, Pál apostol azt mondja, kimondja, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És miket mond először? Gyönyörködöm az erőtelenségben. Gyönyörködöm a bántalmazásokban, a nehéz helyzetekben, és sorolja. Hogy lehet ebben gyönyörködni? Hogy lehet ebben gyönyörködni? Hát úgy, hogy sokszor az ember csak így tud az Istenhez menekülni, a nyomorúságban, a nehéz helyzetben, az erőtelenségében, és az Isten akkor tudja az ő erejét adni, de akkor gazdagon adja. És annál erősebb ember nincs, akit az Isten ereje támogat. Annál erősebb ember nincs, aki nem maga cselekszik, hanem az Isten cselekszik vele, rajta és általa. De nézzünk meg egy másik következményét Péter keserves sírásának, Péter sírásának lett egy másik áldott következménye, csak egész röviden szeretném megjegyezni, Péter taníthatóvá vált. Nagy dolog ez? Óriási dolog. Az ember életében az egyik legnagyobb dolog. Péter taníthatóvá vált. Péter idáig nem volt tanítható. Ő azt hitte, hogy mindent tud, mindent jól tud, sőt, mindent jobban tud. És Péter taníthatóvá vált. Hadd mondjam, az az ember semmire nem alkalmas ebben az életben, semmire. Aki nem tanítható, aki úgy gondolja, hogy ő már mindent tud, ő már elért az életben sok mindent, lelki vonatkozásban is, az az ember nem tud még igazából semmit. Az az ember, aki nem tanítható, az az Isten kezében nem használható, az az ember. És Péternek a magabízása eltűnt, és Péter igazából taníthatóvá vált. De nézzük meg egy következő csodálatos eredményét és gyümölcsét Péter sírásának, Péter igazi összetörésének. Péter, amiről Jézus beszélt neki a tagadás előtt néhány órával, és azt mondta, hogy te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsd, valóban itt következett be, megtért, és alkalmassá vált arra, hogy az ő atya fiait erősítse. Szeretnék egy idézetet olvasni a bizonyságtételek 3. kötet 416. oldaláról. Ugye Péter megtért emberként távozott a kertből. Most figyeljük. Akkor már készen állt arra, hogy megszánja a megkísértett embert. Porig volt alázva, ezért szánni tudta a gyöngét, a tévelygőt. Inteni és figyelmeztetni tudta már az önteltet, és egészen felkészült rá, hogy erősítse testvéreit. Figyeljük ezt a csodálatos mondatot. Azt mondja, porig volt alázva ő maga, és ezért szánni tudta a tévelygőt, erősíteni tudta a gyengét. És itt szeretnék egy másik idézetet felolvasni, és ezt az idézetet szintén nagyon fontosnak tartom az apostolok története 353. oldaláról, és figyeljük meg, hogy milyen képet fest le rólunk, de valóban tükörbe nézhetünk, amikor ezt az idézetet olvassuk, hogy mi nagyon gyakran, hogyha nincs ilyen összetöretés az életünkben, nagyon gyakran mi mire vagyunk hajlamosak, és Péter is mire volt hajlamos. A következőt olvasom. Az üdvözítő eljárása Péter iránt nagyon tanulságos, mint Péter, mint testvérei számára. Noha Péter megtagadta urát, de az a szeretet, melyel Krisztus hordozta őt, sohasem ingott meg. Tehát amikor az apostol megkezdi munkáját, hogy másoknak hirdesse az igét, neki is türelmes részvéttel és megbocsátó szeretettel kell közelednie a bűnöshöz. Meg kell emlékeznie saját gyöngeségéről és bukásáról, hogy a rábízott juhokkal és bárányokkal ugyanolyan gyöngéden bánjon, mint ahogyan Krisztus bánt vele. Emberek, akik szintén kísértések áldozatai, nagyon hajlamosak arra, hogy a megkísértettel és a téveigővel ridegen bánjanak. Nem olvasnak társaik szívében, és így mit sem tudnak küzdelmeikről, szenvedéseikről. Meg kell tehát tanulniuk a feddést, mely szeretetből fakad, az ütést, mely sebeteit, hogy gyógyítson, és olyan intést, mely reménységgel tölt el. Péternek, mint a nyáj pásztorának mire volt szüksége? Hogy részvéttel, együttérzéssel, felelősség teljesen, de ugyanakkor szilárdan inteni, vígasztalni tudja a rábízottakat. De mit olvastunk? És mit mutat az élet, a saját magunk élete is? Tudok együttérezni igazából valakivel addig, amíg én nem tapasztaltam meg azt, hogy velem az Isten az én nyomorúságomban, amikor a bűnnek a legmélyén voltam, hogy bánt velem? Péter a bűn legnagyobb mélységeit élte meg. És mit tapasztalt meg? Hogy Jézus milyen szeretettel vonta ki a bűnből. Nem hagyta jóvá, dehogy hagyta jóvá a bűnét. De a szeretete nem változott meg iránta. És milyen részvéttel és gyengétséggel viszonyult hozzá az ő legnagyobb bűnében is. És hadd mondjam, hogyha mi ezt nem tanuljuk meg a saját példánkból, nagyon gyakran mi ezt másképp nem tudjuk megtanulni, csak saját tapasztalatból. És ekkor válunk igazából alkalmassá arra, hogy együtt tudjunk érezni a tévelygővel, a gyöngével, a botladozóval. Szeretnék olvasni a Bibliából egy igét, a Római Levél 15. fejezet 14. versében, mert igen, Péter ettől kezdve már inteni tudott, feddeni tudott, tudott adni olyan ütést, amely szeretetből fakad és gyógyulást hoz. Tehát tudott úgy inteni, hogy ne lesújtsa a másikat, hanem felemelje, mert megtanulta Jézustól, a Jézusnak a vele való bánásmódjából. És nézzük meg, ez az ige, egy egész különleges ige, a Római Levél 15. fejezet 14. vers. Azt mondja, hogy meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Figyeljük, azt mondja, hogy az intéshez, hogy valaki a másikra oda tudjon figyelni, segíteni tudjon neki, hogy a bűnből ki tudjon jönni, ehhez minden jósággal telve kell lenni, és minden ismerettel. És legfőképpen személyes ismerettel, hogy az Isten velem hogy bánt az én bűnömben. Igen, Péter megtanult a nyáj pásztoraként inteni, feddeni, együtt érezni, és segíteni igazából a bajba jutott, nehézségbe jutott emberem. De azért álljunk meg megint egy pillanatra. Ti hogy gondolkodtok arról, hogyha valaki esetleg úgy inti meg az embert, egy olyan valakitől kapunk intést, akiről magunk is tudjuk, hogy az életében hatalmas bukások következtek be. Nem mondjuk azt, hogy hát azért vesd ki előbb a gerendát a saját szemedből, mielőtt az én szememben megpróbálod, szememből megpróbálod kivenni a szálkát. Nem szokott az ember így gondolkodni? Amikor látott valakit nyilvános bűnben lenni, megszégyenül valaki, és utána esetleg egy idővel, mondjuk nem azonnal, de mondjuk idővel, amikor tényleg megtér az illető, feddeni, inteni akar, szól valamiért, az emberben nem ágaskodik ilyen gondolat? Akkor ágaskodik az emberben ilyen gondolat, hogyha az ember nem érti meg Jézusnak ezt a tanítását, hogy mit jelent, hogy előbb vesd ki a gerendát a saját szemedből, és utána gondolj arra, hogy vesd ki a szálkát a te atyád fiaid szeméből. Mert Jézus miről beszél itt ebben a szakaszban? Ugye most nem engedi meg az időnk, hogy ezt végig elemezzük, de otthon nézzük meg a Máté evangélium a 7. fejezet 5. versét. Jézus arról beszél, hogy a másiknak a megítélése, az ítélkező lelkület, az a gerenda, ami ott van az én szememben, attól nem lehet inteni. De ha kikerül az ítélkező lelkület az én szememből, akkor már alkalmas vagyok arra, hogy a másiknak a szeméből a szálkát kivegyem. És az ítélkező lelkület mikor van ott az emberben? Ha én nem törtem össze, nem tapasztaltam meg, hogy én az én bűnömben, engem a bűnömben Isten hogy segített, Jézus hogy karolt fel. Az igazi sírás után következik az összetöretés után, hogy nem leszek ítélkező. Ekkor kikerül a gerende a szememből, és ezután már tudok én is inteni. Olyan intést adni, ami együttérzésből, szeretetből fakad, épít és gyógyít. És Péter erre vált alkalmassá a keserves sírása után. És befejezésül még egy tanulságot szeretnék röviden levonni. Péter életében milyen változás következett még be? Mindenekelőtt megtanult valamit ebből a tagadásból, nagyon komolyan megtanult. És lehet, hogy nagyon furcsának tűnik először, amit mondok, hogy mit tanult meg, de megtanulta azt, hogy a bűnben semmi jó nincs. Nem furcsa? A bűnben semmi jó nincs. Hát tudjuk, hogy nincs a bűnben jó. De nézzük meg, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy a bűnben ugye semmi jó nincs. Péter miért tagadta meg Jézust? Miért tagadta meg Péter Jézust? Ugye ott jött a kísértés Sátán részéről, hogy tagad meg, ugye? De miért? Milyen jóval kecsegtetett ott Sátán Péter életében? Milyen jóval kecsegtetett? A bűnnek milyen ideig, óráig való gyönyörűsége lett, val kecsegtette és volt ott Péter esetében a tagadásnál? Mi volt az, amivel kecsegtette? Péter félt, hogy ha megvallja Jézust, akkor őt is esetleg elfogják, és ugyanarra a sorsra jut, mint Jézus. Péter félt. És ezért választotta a rosszat. Ott volt a kecsegtető lehetőség, hogy megszabadulsz ettől a helyzettől. Nem fogsz akkor ilyen helyzetbe kerülni, ha megtagadod. Ha megvallod, akkor te is ilyen helyzetbe kerülhetsz. Péter mire jött rá? Megszabadult attól, hogy őt elfogják, vagy vele is valami történjen, de ebben a szabadulásban, ebben a megmenekülésben semmi öröm nem volt. A bűnben nincs öröm. Sátán kísérti az embert. Sátán kísérti az embert nagyon sok mindennel. Sőt, van, amikor a bűnben sokkal több öröm van. Sőt, van, amikor nem csak egy pillanatnyi öröm, hanem hosszabb idejön keresztül tartó öröm. Ideig, óráig való gyönyörűség van a bűnben. De utána mit mond a Biblia? Mi a törvényszerűség? Ami bűn, az bűn. És a törvényszerűség, hogy utána az embernek a szája megtelik kavicsokkal, ahogy mondja példabeszédekönyve, megtelik az ember szája kavicsokkal. Nem tudom, hogy ti voltatok már úgy, hogy valamit ettetek jó ízűen, és egyszer csak valami keményre ráharadtatok, egy diós süteményben, vagy egy meggyes süteményben. Milyen kellemetlen az ember, pedig csak egy kis valami került az ember foga közé. Gondoljunk bele abba, hogy milyen az, amikor az embernek a szája megtelik kavicsokkal. Azt mondja, hogy a bűn ilyen. És Péter pontosan rádöbbent erre. A bűnben semmi gyönyörűség nincs. Lehet, hogy megszabadulok valamitől, lehet, hogy ideig, óráig valami jó, de a bűnnek a következménye mindig a szomorúság, a szenvedés és a szégyen. Azt mondja, a bűnben nincs öröm. És még valamit megtanult ezzel kapcsolatban Péter. És szeretném, hogyha ezt is nagyon komolyan vennénk. Péter megtanulta azt, hogy a szenvedést nem szabad elkerülni. Nem szabad a megpróbáltatások, a nehézség elől futni. Péter megtéretlen mi voltában. Mit tett, amikor a szenvedéssel kellett neki szembenéznie? Amikor Jézus azt mondta neki, hogy ugye neki velem majd mit fognak tenni neki, mennyit kell szenvedni. Péter mit mondott? Mentsen, Uram! Hát ez nem eshetik meg te veled. Péter nem akarta látni a keresztet. Péter félt a szenvedéstől. Ugye ezért is volt többek között a tagadás. Péter félt a szenvedéstől. Az igazi sírása után, az igazi megtérése után nem félt az élet nehézségeitől, nem félt a nehéz helyzettől, a Krisztusért való szenvedéstől. És hadd mondjam, hogy mi hányszor, de hányszor menekülünk a próba vagy a nehéz helyzet alól, nem akarunk sokszor szembenézni vele, márpedig egyértelművé kell, hogy váljon előttünk, hogy Krisztus követés nem létezik úgy, hogy az ember a megpróbáltatásokkal ne akarjon szembenézni, és ne örömmel hordozza el Krisztusért, amit az életben el kell hordoznia. Befejezésül egy idézetet szeretnék a bizonyságtételek második kötetéből olvasni a következőképpen. Jaj, miért is vagyunk mi olyan kényesek, ha próba, ha szidás, ha szégyen és szenvedés ér, mikor Urunk ilyen példát mutatott nekünk? És most én egy kérdés, ami olyan elgondolkodtató, és ha erre a kérdésre őszintén akarunk válaszolni, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokan nem úgy válaszolunk, ahogy itt utána az idézet folytatódik. Figyeljük meg ezt a kérdést! Ki szeretne közülünk Ura örömébe lépni anélkül, hogy szenvedéseiben is részt venne? Hát mi erre a kérdésre azért azt mondanánk, hogy hát igen, azért biztos, hogy volt bennünk is ilyen gondolat, hogy milyen jó lenne azért a szenvedéseket elkerülni és úgy üdvözülni. De fölteszi a kérdést, hogy ki szeretne közülünk Ura örömébe lépni anélkül, hogy szenvedéseiben is részt venne? Hogy lehet az, hogy a szolga nem hajlandó elszenvedni a megaláztatást, a gyalázatot és a szidást, amit a mester önzetlenül elviselt érte? Hogyan lehetséges, hogy a szolga visszariad az alázat és áldozathozatal életétől, amit pedig örök boldogságáért tesz, mert ezek segítségével nyerheti el végül is a jutalom túláradó örök mértékét? És most figyeljük! Arra a kérdésre, amit az előbb feltett, ugye itt, amit olvastunk kérdésként, hogy ki az, aki úgy szeretne az Ura örömébe lépni, hogy nem részesül a szenvedéseiben. Nézzük meg erre ezt az igazi őszinte választ. Szívem ezt mondja, hadd vegyem ki részemet Krisztussal a szenvedésből, hogy végül én is részesüljek az ő dicsőségében. Igen, az igazán megtért ember nem riad vissza az áldozathozataltól, a nehézségtől, a próbától Krisztusért. Péter ettől kezdve soha nem riad vissza a nehézségtől. Az a Péter, aki megtagadta Jézust, ott néhány héttel később, Annás és Kajafás előtt, amikor felelősségre vonták őket, börtönbe csukták, és utána ott voltak a kihallgatáson, hogy ne szóljanak ebben a névben. Az a Péter, aki ugyanott nemrég megtagadta Jézust, egy pár héttel később mit mondott? Gondolkodjatok, legyen tudtotokra, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embernek. Vállalt mindent, nem félt a szenvedéstől. És az élete legvégén, amikor valóban Krisztus nyomdokába lépett, kereszthalál volt az osztály része, saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, mert soha nem tudta magának megbocsátani azt, azaz nyilván megbocsátotta, de soha nem tudta elfelejteni, hogy ő mit tett. Ki akarta venni részét a Krisztusért való szenvedésből, hogy utána majd ő is Jézus örömébe léphessen. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi mindannyian igazából sírjunk, hogy mindannyian megtanuljunk igazából önmagunkon sírni, hogy utána mindebből ezek az áldott gyümölcsök, a megtérés áldott gyümölcsei fakadhassanak mindannyiunk életében. Amen.
Délőtti Istentiszteletünk szeretünk zárásaképpen keressük meg a 173-as számaineket, és a 173-as számainek első, második és harmadik versét énekeljük el. Tehát a 173-as számainek első három versét énekeljük.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan végtelenül irgalmas, gyengéd, kegyelmes vagy hozzánk, és köszönjük, hogy mindenek felett úgy szeretsz bennünket, amilyen szeretetet mi elképzelni nem tudunk, mi felfogni nem tudunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy mindannyian tapasztaltuk az életünkben már, hogy amikor mi bűnben voltunk, akár a legnagyobb bűnöket is elkövettük, te milyen szeretettel fordultál felénk, nem hagytad jóvá a mi bűneinket, ki akartál ebből vezetni bennünket, de a te szereteted nem változott meg irántunk. Urunk, olyan jó volt mindezt tapasztalni, és olyan jó, hogy te most is ugyanígy fordulsz mindannyiunk felé, és te azt akarod, hogy mi igazából összetörjünk a mi bűneink hatására, igazából meglássuk azt, hogy milyenek vagyunk, és hogy amikor mi átéljük mindezt, hogy te milyen szeretettel fordulsz mi felénk, hogy ez meg tudja teremni az igazi gyümölcsöket a mi életünkben. Urunk, adjad, hogy mi is egymáshoz így tudjunk ezzel a szelítséggel, szeretettel, gyengétséggel fordulni. Urunk, adjad, hogy tudjuk szánni a tévejgőt. Urunk, vedd el az ítélkezés lelkületét a mi szemünkből, a szívünkből, a mi gondolatainkból. Adjál irgalmat, szánalmat, de ugyanakkor bűngyűlöletet és igazi Isten félelmet a mi szívünkben. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk élni ebben az életben, igaz megtért emberként, tudva azt, hogy akármire is eljutunk ebbe az életbe, soha-soha nem fogunk tudni önmagunktól helyesen cselekedni, csak is akkor, ha engedjük, hogy te cselekedjél bennünk, ha érezzük a saját alkalmatlan és gyenge voltunkat. De Urunk, ugyanakkor köszönjük neked, hogyha mindenre eljutunk erre az igazi alázatra, akkor erősek lehetünk, hatalmasan erősek lehetünk, és köszönjük neked az ígéd bátorítását és kijelentését, hogy nekünk mindenre erőnk lehet, te benned Jézusunk, aki bennünket megerősítesz. Urunk, kérünk, törjél össze bennünket, törjél össze valami módon, hogy nehogy önigazultan, meghitten álljunk előtted, vagy akarjunk megállni előtted. Törjél össze bennünket, Urunk, hogy ebből igaz megtérés fakadjon mindannyiunk számára, hogy mindannyiunkat üdvözíthessél. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te kegyelmedből. Amen.
Záró énekünk a 169-es száma. Tehát a 169-es számú éneket énekeljük el.